Harmadik rész. Péter és a farkas. 1. Szombat délután van a városban, Hodges moziba megy Hollyval. Heves alkudozást folytatnak, miközben a programot nézik az AMC City Center 7-es előcsarnokában. Hodges javaslatát, a megtisztulás éjszakája anarchia elvetik, mert túl ijesztő. Holly azt mondja, szereti az ijesztő filmeket, de csak a számítógépén, ahol megállíthatja a filmet és járkálhat néhány percig, így enyhítve a feszültséget. Ellen javaslatát, a csillagainkban a hibát Hodges utasítja el. Biztosan túl szentimentális lesz. Igazából attól tart, hogy túlságosan megrendíteni. Ha egy történetben túl fiatalon hal meg valaki, attól neki Jenny Pattersonra kell gondolnia, akit helyette robbantottak fel. Végül megegyeztek a túlkoros osztagban Jonah Hill-el és Channing Tatummal. Igazán jó film. Sokat nevetnek, megosztoznak egy nagy vödör pattogatott kukoricán, de Hodges elméje folyton visszatér Tina történetére, a pénzre, amely átsegítette a szüleit a rossz éveken. Honnan a csodából kerített Peter Saubers 20 000 dollárt. Miközben a vásznon a stáblista gördül fölfelé, Holly ráteszi a kezét Hodgesére. A férfi kicsit riadtan látja, hogy könnyek csillognak a szemében. Megkérdezi, mi a baj.
Semmi, csak olyan jó, hogy van kivel moziba menni. Boldog vagyok, hogy a barátom vagy Bill.
Hodges meghatódik.
Én is örülök. Mit csinálsz a szombat hátralévő részében?
Ma este kínait rendelek, aztán kirúgok a hámból is, aztán megnézem az Orange is the New Black-et, feleli a nő. Viszont délután fölmegyek a netre, újabb rablásokat keresek. Már egész szép listán van.
Találtál valami figyelemre méltót?
Holly megrázza a fejét.
Tovább keresek, de azt hiszem, valami másról van szó, Noah. Fogalmam sincs, mi lehet az. Gondolod, hogy Tina bátyja megmondja neked?
Hodges nem válaszol. Fölfelé mennek a széksorok között, hamarosan kijutnak a szemfényvesztés oázisából, vissza a való világba.
Bill! Föld Billnek!
Erősen remélem, feleli végül. A saját érdekében. Mert a semmiből előkerült pénz csak nem mindig bajt jelent.
2. Tina Barbara és Barbara anyja Robinsonék konyhájában tölti ezt a szombat délutánt, ahol pattogatott kukoricából készítenek gombócot, ami egyszerre masszatos és mulatságos. Írtó jól szórakoznak, és Tina az érkezése óta először nem látszik zaklatottnak, aminek Tanya Robinson örül. Nem tudja, mi a baja a gyereknek, de tucatnyi apróság, ahogy ugrik egyet, amikor a húzat bevágja az emeleti ajtót, vagy szemének gyanús, síros pirossága arról árulkodik, hogy valami baj van. Nem tudni, kicsi vagy nagy, de egy biztos, Tina Saubersre mostanában ráfér egy kis vidámság. Éppen végeznek, és szíruptól ragacsos kézzel fenyegetik egymást, amikor megszólal egy derűs hang.
A néma a sok futkosó asszony népet a konyhában, hát még ilyet?
Barbara megpördül, látja, hogy bátyja támaszkodik az ajtó félfának és felsikít. Jerome!
Odafut hozzá, a nyakába ugrik, a fiú elkapja, kétszer megpördíti, aztán leteszi.
Azt gondoltam, hogy bálba mész.
Jerome elmosolyodik.
Sajnos a smokingom makulátlanul került vissza a kölcsönzőbe. Egy teljes és tisztességes eszmecsere után Priscilla és én megegyeztünk, hogy szakítunk. Hosszú és nem túl érdekes történet. Minden esetre úgy döntöttem, hogy hazajövök, és eszem egy kicsit Anyika főztjéből.
Ne hívj Anyikának, mondja Tanya. Közönséges.
Nem, ő is roppantul örülni látszik Jeromenak. A fiú Tinához fordul és bolint.
Örvendek az ismerettségnek, kisnagycsád. Barbara, minden barátnője, stb.
Tina vagyok.
Sikerül egész normális hangon mondania, bár ez nem könnyű. Jerome magas, szélesvállú, rendkívül jóképű, és Tina Saubers azonnal beleszeret. Hamarosan azt fogja számolgatni, mennyi idősnek kell lennie, hogy a fiú ne csupán kisnagycsádnak lássa túlméretezett kötényében, akinek a keze ragad a pattogatott kukoricagombócoktól. Ám egyelőre túlságosan sokkolja Jerome szépsége ahhoz, hogy számolni tudjon.
És később este Barbarának nem nagyon kell biztatnia, hogy mindent elmeséljen Jeromenak. Habár nem mindig könnyű tárgyilagosan beszélni magáról annak a sötét szempárnak a sugarában. 3. Pitt szombat délutánja korán sem ilyen jó. Sőt, pocsék. 2:00-3:00 középiskola osztályainak tisztségviselői és jelöltjei összeverődnek a River Bend üdülő legnagyobb konferencia termében, hogy meghallgassák az állam két szenátorának egyikét, aki hosszas és unalmas előadást tart középiskolai önkormányzat, bevezetés a politikába és a közszolgálatba címmel. A csávó, aki mellényes öltönyt visel és dús, hátrafésült hósörénnyel büszkélkedhet, mint szerint olyan a haja, mint a Szappan operában a Latoré, láthatólag készen áll, hogy akár vacsora időig beszéljen, sőt, akár tovább. Az eszmei mondani való nagyjából úgy hangzik, hogy PTK a következő nemzedék, és az ifjúság tisztségviselőinek fel kell készülniük a környezetszennyezés, a globális felmelegedés és a fogyatkozó természeti erőforrások mellett, talán még a Proxima Centauriról érkező idegenek fogadására is. Ennek a vége érhetetlen, szombat délutánnak minden egyes perce lassú és nyomorúságos halált hal a szenátor dünnyögésében. Pitt magasról fütyül rá, hogy szeptembertől az övé a diák önkormányzat alelnökének palástja. Szeptember olyan messzire van, mint a Proxima Centauri az idegenekkel. Az egyetlen jövő, ami számít, a hétfő délután, amikor szembe kell néznie Andrew Halliday-jel. Mit nem adna érte, ha sose találkoztak volna? De ki tudom mesterkedni belőle magamat, gondolja. Legalábbis, ha nem veszítem el a fejem. Folyton az jár az eszében, amit Jimmy Gold idős nagynénje mond, a futó fölemeli az zászlótban. Úgy döntött, hogy tárgyalását Halliday-jel ezzel a sorral indítja. Azt mondják, Jimmy, hogy egy fél kenyér több a semminél. De ínségben egyetlen karé is több a semminél. Pitt tudja, mit akar Halliday, és egyetlen karé kenyérnél többet kínál neki, de nem egy fél kenyeret, pláne nem az egészet. Ilyen egyszerűen nincs. Mivel a noteszok biztonságban vannak a Birch utcai szabadidő központban, nyugodtan tárgyalhat, és ha Halliday egyáltalán akar valamit, akkor neki is tárgyalnia kell. Nincs több ultimátum. 3 tucat noteszt adok magának, mondja gondolatban Pitt. Versek, esszék és 9 teljes novella van bennük. Belemegyek az 50-50 százalékba is, csak megszabaduljak magától. Muszáj ragaszkodni a pénzhez, noha semmiképpen nem tudja ellenőrizni, hogy Halliday igazából mennyit kap a vevőjétől, vagy vevőitől. Pitt feltételezi, hogy irgalmatlanul be fogja csapni. Nem baj. Lényeg, hogy Halliday tudja, hogy ő mennyire komolyan beszél. Hogy Jimmy Gold zamatos kifejezésével élve, ő nem lesz senki születésnapi baszása. És ami még fontosabb, nem szabad mutatni a Halliday-nek, hogy fél. Hogy retteg. A szenátor néhány jól csengő közhelyel zárja a beszédét arról, hogy a következő nemzedék sorsdöntő munkája az amerikai középiskolákban kezdődik, és nekik, a kiválasztott keveseknek kell továbbvinniük a demokrácia fáklyáját. A taps igen lelkes, valószínűleg azért, mert vége az előadásnak is leléphetnek. Pitt kétségbe esetten szeretne távozni, sétálni egy nagyot és még néhányszor átnézni a tervét, vermeket és buktatókat keresve. De még nem mehetnek. A középiskola igazgatója, aki ezt a végeérhetetlen délutáni fecsegést megszervezte, előrelép, és bejelenti, hogy a szenátor hajlandó még egy órán át maradni és válaszolni a kérdésekre. Amelyekből bizonyára sok van. Mondja, mire a segnyalók meg a stréberek, mindkettőből jó sok van itt, keze már is a levegőbe repül. Ez a szar is le van szarva, gondolja Pitt. Az ajtóra néz, mérlegeli, mennyi az esélye arra, hogy észrevétlenül kislisszolhasson, aztán visszaül. 1 hét múlva úgyis mindennek vége, mondja magának. Ez a gondolat kissé megvigasztalja. 4. Egy bizonyos, nemrég próbaidőre bocsátott egyén akkor ébred, amikor Hodges és Holly moziba megy, Tina pedig beleszeret Barbara bátyjába.
Morris az egész délelőttöt és a délután egy részét is átaludta, miután az éjszakát álmatlan töprengéssel töltötte, és akkor aludt csak el, amikor a hajnal első fényei már belopakodtak a szobájába. Álmai a rossznál is rosszabbak voltak. Az egyikben, amelytől felriadt, kinyitotta a ládát, és az tele volt pókokkal. Méregtől duzzadó, holdfényben lüktető, fekete özvegyek összegabajodott ezreivel. Kizudultak a ládából, rá Morris kezére, és csikorogva felrohantak a karján. Morris hörögve fuldokolva préseli magát fölfelé a valódi világba, olyan erősen szorítva össze karjával a mellét, hogy alig kap levegőt. Kiül az ágy szélére, a fejét lógatja, úgy, mint előző délután a WC-ben, miután McFarland távozott a megből. A kétség. Az öli meg. Ezt a bizonytalanságot nem lehet sokáig bírni. Andynek kellett elvinnie őket, gondolja. Semmi másnak nincs értelme. Nagyon ajánlom, hogy még meglegyenek, haver. Isten irgalmazzon neked, ha nincsenek. Tiszta farmert húz, és a városon áthaladó busszal elmegy a Southside-ra, mert úgy döntött, hogy legalább egy szerszámra szüksége van. Továbbá visszaveszi a táskákat. Muszáj pozitívan gondolkodni. Charlie Robertson ismét a Harley előtt ül, amelyet annyira szétszedett, hogy már alig emlékeztet motorbiciklire. Charlie nem tűnik valami rettenetesen boldognak, amikor felbukkan az, aki kisegítette a börtönből.
Hogy tett az éjszaka? Megcsináltad, amit kellett?
Minden rendben, feleli Morris, és elmosolyodik. Mosolyát túlságosan szélesnek és lazának érzi ahhoz, hogy meggyőző legyen.
Cool.
Robertson nem mosolyog vissza.
Ameddig a zsaruk bele nem folynak. Rosszul nézel ki, Morris. Hát, tudod, hogy van ez? A dolgok ritkán oldódnak meg egyszerre. De néhány részletet még el kell simítanom. Ha megint a kocsi kell. Nem. Csak benne hagytam pár cuccot. Ne baj, ha összeszedem őket? Semmi olyasmi, ami később visszajöhet hozzám, ugye? Egyáltalán nem. Csak két táska.
Meg a balta, de ezt nem említi. Vehetne egy kést, de a baltában van valami ijesztő. Beledobja az egyik táskába, elköszönt Charlie-tól, és elindul vissza a buszmegállóhoz. A balta minden lépésre ide-oda csúszkál a karjára akasztott szerszámos táskában.
Ne kényszeríts rá, hogy használjam, mondja majd Andynek. Nem akarlak bántani.
De természetesen valahol használni akarja. Valahol bántani akarja öreg haverját, mert a notaszokat nem is számítva, Andy megbántotta őt. És a kölcsönkenyér visszajár. 5. A Lacemaker Lane és a sétáló utca, amelyhez tartozik, tele van ezen a szombat délutánon. Van ott egy csomó butik, olyan cuki-muki nevekkel, mint Deb és Bella, vagy Örökké 21. Van egy sítyakos is, és tényleg semmi más nem árul, csak tökfedőt. Morris itt megáll és vesz egy mormoták feliratú sapkát, amelynek különösen hosszú az ellenzője. Valamivel közelebb Andrew Halliday ritka kiadványok boltjához ismét megáll és vesz egy napszemüveget egy napszemüveg nevű kioszban. Amikor meglátja öreg haverja cégtábláját a cirkalmas aranybetűkkel, rémítő gondolata támad. Mi van, ha Andy szombaton korán zár? Minden más bolt nyitva tart, de egyes ritkaságokat áruló könyvesboltok akár lazíthatnak is. Hát nem az ő formája lenne? Ám, ahogy megy tovább, új napszemüvege biztonságában, a szerszámos táskákat lóbálva, kip és kop, mondja a balta, látja, hogy az ajtón a nyitva a feliratú táblalók. Mást is lát. Kamerák lesnek jobbra-balra a járdán. Valószínűleg odabent is vannak, de nem baj. Morris több évtizedes posztgraduális képzést kapott tolvajoktól. Arrébb sétál az utcán, benéz egy pékség kirakatán, megszemléli egy szuvenír árus kocsijának tartalmát, noha el nem tudja képzelni, ki akarhat emléktárgyat erről a piszkos kis tóparti városról. Még egy mémesnél is megáll, aki színes labdákkal zsonglőrködik, majd úgy csinál, mintha láthatatlan lépcsőn menne fölfelé. Pár negyed dollárost dob a mémes kalapjába. Na, jó szerencse véget, mondja magának. A sarki bömböldékből popzene zúdul kifelé. A levegő tömény csokoládészagú. Visszamegy. Látja, hogy két fiatal ember lép ki Andy könyves boltjából is elhúznak. Ez alkalommal megáll a kirakatnál, ahol három könyv áll kinyitva, a spotlámpák alatt, a Ne bántsátok a fekete rigót, a Rozsban a fogó, és ez biztosan előjel, a Futó akcióban. A kirakat mögött a bolt keskeny, magas helyiség. Vevőt nem lát, viszont látja öreg haverját, az egyetlen és páratlan Andy Hallidayt, aki a helyiség közepén ül a pultnál, és egy puha fedelű könyvet olvas. Morris úgy tesz, mintha a cipőjét kötné be, és lehúzza a cipzárt azon a táskán, amelyben a balta van. Aztán föláll, és habozás nélkül kinyitja Andrew Halliday ritka kiadványok boltjának ajtaját. Öreg haverja felpillant a könyvéből, végigméri a napszemüveget, a hosszú ellenzőjű sapkát és a táskákat. Összevonja a szemöldökét, de csak egy kicsit, mert ezen a környéken mindenki táskával jár. Az idő meleg, és ragyogóan süt a nap. Morris óvatosságot lát, de semmi jele az igazi riadalomnak. És ez jó.
Nem haragszik, de betenné a táskáit a fogas alá? Kérdezi Andy. Mosolyog. Üzleti előírás?
Persze, feleli Morris. Lerakja a táskákat, leveszi a napszemüveget, összehajtja a szárait, belecsúsztatja inge zsebébe. Aztán leveszi új sapkáját, és beletúr rövid fehér hajába. Azt gondolja, látod? Csak egy öreg trottya, ki bejött a forróságból, hogy böngészszen itt egy kicsit. Nem kell lakodnod. Ugyancsak meleg van ma odakint? Hátatolja a sapkáját.
Igen, és azt mondják, hogy holnap még melegebb lesz. Ajánlhatok valami különlegességet?
Csak böngészgetek. Ám bár, láttam egy meglehetősen ritka könyvet. A címe Az ítélet végrehajtók. Egy John D. MacDonald nevű krimiírótól.
MacDonald könyvei nagyon népszerűek voltak a börtönkönyvtárban.
Jól ismerem, mondja kedélyesen Andy. Ő írta azokat a Travis McGee történeteket, amiknek valamilyen szín volt a címükben. Főként papírkötésbe jelent meg. Én eleve nem foglalkozom papírkötéses könyvekkel, nagyon kevésnek van olyan értéke, ami miatt gyűjtenék őket.
Na és mi a helyzet a noteszokkal? Gondolja Morris. Különösen a Moleskine márkájúakkal. Azokkal foglalkozol, te kövér tolvajfasz?
Az ítélet végrehajtókat kemény kötésben is kiadták, mondja az ajtó melletti könyves polcokat nézegetve.
Egy ideig az ajtó közelében akar maradni, meg a táskájában, amelyben a balt alapul.
Ez volt az alapja a Rettegés Foka című filmnek. Abból vennék egy példányt, ha véletlenül lenne újszerű állapotban. És természetesen, ha az ára is megfelelő.
Andy most már érdeklődve figyel. Hogy is ne? Hol akadt a horgára?
Biztos vagyok benne, hogy nincs a boltomban, de megnézhetem magának a Bookfinderen. Ez egy adatbázis. Ha szerepel rajta és egy kemény kötésű McDonald-nál valószínűleg ez a helyzet, különösen a filmet is csináltak belőle, és ha első kiadás... Kedre valószínűleg meg tudom szerezni magának. Legkésőbb szerdára.
Akarja, hogy megnézem?
Akarom, bólint Morris. De az árnak is megfelelőnek kell lennie.
Természetesen, természetesen. Andy kuncogása éppen olyan zsíros, mint a hasa. Tekintete lesüllyed a laptopja képernyőjére. Morris ebben a pillanatban átfordítja a nyitva a táblát a zárva feliratra. Lehajol, kiveszi a baltát a nyitott táskából. Végig megy a középső, keskeny átjáron, a baltát a lábszára mellett lógatja. Nem siet, nem kell sietnie. Andy a laptopján kattogtat, teljesen leköti, amit a képernyő lát.
Megtaláltam, kiáltja az öreg haver. James Grahamnek van egy példánya. Újszerű állapot, és csak $300.
Elhallgat, ahogy a baltafej beúszik a látóterébe, azután megáll középen. Felnéz, az arca megnyúlik a döbbenettől.
Tartsd a kezed ott, ahol láthatom, mondja Morris. De valószínűleg van egy riasztó gomb az asztal alatt. Ha ragaszkodsz minden ujjadhoz, ne nyúlj oda.
De mit akar? Miért?
Ugye nem ismersz meg.
Morris nem tudja, hogy derüljön vagy feldühödjön ezen.
Még ilyen bizalmas közelségből sem? Nem, én...
Hát, azt hiszem nem csoda. Hosszú idő telt el a Happy Cup óta, igaz?
Halliday rémült bűvölettel figyeli Morris ráncos, nyúzott arcát.
Úgy bámul, mint madár a kígyót, gondolja Morris.
Ez kellemes gondolat. Elmosődik. Ó, Istenem, mondja Andy. Az arca olyan színű lett, mint az állatsajt. Az nem lehet, hiszen te börtönben vagy. Morris még mindig mosolyogva rázza a fejét.
Valószínűleg létezik adatbázis a feltételesen szabadlábra lévőkről is, akárcsak a ritka könyvekről, de úgy sejtem, azt sosem nézted meg. Ami szerencse nekem, neked viszont nem annyira.
Andy egyik keze elfele kúszna billentyűzetről. Morris megmozdítja a baltát.
Ne csináld, Andy! Tedd a két kezed a számítógéped két oldalára, tenyérrel lefelé. És ne próbáld a térdeddel megnyomni a gombot. Tudni fogom, ha próbálkozol, és a következmények rendkívül kellemetlenek lesznek.
Mit akarsz?
A kérdés feldühíti, mégis szélesebben mosolyog.
Mit, ha nem tudnád?
Istenemre, nem tudom, Morri.
Andy szája hazudik, de a szeme igazat mond. A teljes igazat, és csak is az igazat.
Menjünk az irodádba. Hátul biztosan van irodád.
Nem.
Morris ismét megmozdítja a baltát.
Kijöhetsz ebből éppen és egészben, de úgy is, hogy néhány ujjad az asztalon marad. Higgy nekem, Andy. Nem az az ember vagyok, akit ismertél.
Andy föláll, a tekintete egyetlen pillanatra sem engedi el Morris arcát, de Morris már nem tudja, hogy öreg haverja valóban látja-e. Mimbolyog, mintha láthatatlan zenészeket hallana, mindjárt elájul. Ha megteszi, akkor nem válaszolhat a kérdésekre, amíg magához nem tér. Ráadásul Morrisnak kell az irodájába vonszolnia. Nem tudja, képes lenne. Ha Andy nem is éri el a 150 kilót, erősen közelít hozzá.
Lélegezz mélyeket, mondja. Csillapodj le! Csak néhány választ akarok, aztán elmegyek.
Megígéred?
Andy nyáltól fényes alsó ajka előre ugrik.
Olyan, mint egy kövér kisfiú, aki duzzog az apjára. Igen, most pedig szívbe mélyen a levegőt.
Andy beszívja.
Ismét!
Andy hordom mellé kitágul, megfeszülnek a gombok az ingén, aztán lelappad. Visszatér némi szín az arcába.
Iroda, most! Gyerünk!
Andy megfordul és elindul a bolt végébe, közben némely kövér emberekre jellemző finnyás kecsességgel kerülgeti a dobozokat és a könyvkupacokat. Morris követi. Egyre dühösebb. Andy szürke gabardinba bújtatott fenekében van valami lányos feszülés és rízszálás, ami egyre szítja haragját. Az ajtó mellett nyomógombok vannak, Andy négy számot üt be. 91-18, mire felvillan egy zöld fény. Miközben belép, Morris kiolvassa a gondolatot kopasz tarkójából.
Nem vagy elég gyors ahhoz, hogy rám csapd az ajtót. Ha megpróbálod, elveszítesz valamit, amit nem lehet visszaragasztani. Számíts erre!
Andy válla, amely fölemelkedett a feszültségtől, hogy pontosan ezt tegye, ismét megroskad. Belép. Morris követi és bezárja az ajtót. Az iroda kicsi, zsúfolt könyves polcok szegélyezik, és lelógó gömbök világítják meg. A padlon török szőnyeg, az itteni asztal sokkal kellemesebb, mahagóni tikfa vagy más egzotikus anyag. A rajta lévő lámpának, mint a valódi Tiffany üvegbúrája lenne. Az ajtótól balra pohárszék, rajta négy súlyos, metszett kristálypalack. Morris nem tudja, hogy az átlátszó folyadék mi lehet, de azt lefogadná, hogy a másik kettő scotch és bourbon. Abból is a legjobb, ha jól ismeri öreg haverját. Semmi kétség, azért, hogy igyon egyet a jobb üzletek után. Eszébe jut, hogy a sitten csak szilvaléből vagy mazsolából erjesztett italok voltak, és noha ő roppant ritkán ivott szeszt, csupán a születésnapján, és John Rolsteinén, amelyet mindig egyetlen kupicával ünnepelt, ettől még dühösebb lesz. Jó piák, ha inni akar, jó kaják, ha éhes. Ez jutott Andy Hallidaynek,
Miközben Morris farmerokat festett, a politúr gőzét szívta, és akkor a cellában élt, amely nem volt nagyobb egy koporsónál. Az igaz, hogy erőszakos közösülésért jutott börtönbe, de sose került volna abba a sikátorba, dühös, részeg rövid zárlattal a fejében, ha ez az ember nem zárkózik el tőle, nem zavarja el. Morris, nem lenne szabad veled mutatkoznom. Ezt mondta aznap, azután pedig beszámíthatatlannak nevezte. Fényűző környezet, barátom! Andy úgy néz körül, mintha első alkalommal érzékelni a luxust.
Hát valóban annak tűnik, ismeri el. De a látszat csalhat, Mori. Az igazság az, hogy közel járok a csődhöz. Ez a hely sosem heverte ki a válságot és bizonyos állításokat. El kell ezt hinned.
Morris ritkán gondol a pénzes borítékokra, amelyeket Curtis Rogers talált a füzetek mellett Rothstein széfjében aznap éjjel, de most az eszébe jutnak. Öreg haverja megszerezte a készpénzt is, a noteszokkal együtt. Akár abból a pénzből is vásárolhatta az asztalt, a szőnyeget és a puccos metszett palackokat. Ettől a harag buborékja végre kipukkan. Morris lapos ívben meglendíti a baltát, közben a sapka lerepül a fejéről. A balta átharapja a szürke gabardint, és egy cuppanással elmerül az alatta dagadó fenékbe. Andy felsikolt, és előre bukik. Csak azért esik térdre, és nem hasra, mert alkarjával megtámaszkodik asztal a szélében. Vér budjan ki a nadrág 10 centis hasadásán. Oda kapja a kezét, mire még több vér ömlik ki az ujjai között. Az oldalára dől, aztán elgurul a török szőnyegen.
Ezt sose szedett ki belőle, haver, gondolja némi elégedettséggel Morris.
Azt mondtad, nem bántasz, visítja Andy.
Morris gondolkodóba esik, majd megrázza a fejét.
Nem hiszem, hogy ezt valaha is így kijelentettem volna, bár meg lehet, célozhattam rá.
Komolyan, őszintén néz Andy eltorzult arcába.
Vedd úgy, hogy ez egy csináld magad zsírleszívás. És még mindig kijöhetsz belőle élve. Csak annyit kell tenned, hogy ideadod a noteszokat. Hol vannak?
Andy ez alkalommal nem csinál úgy, mintha nem tudná, miről beszél Morris, mert a feneke ég és vér folyik a csípője alól.
Nincsenek nálam.
Morris fél térdre ereszkedik, gondosan kikerülve a szélesedő vértócsát.
Nem hiszek neked. Eltűntek, semmi nem maradt, csak a láda, amelyben voltak, és senki sem tudta, hogy nálam vannak egyedül te. Ezért ismét megkérdezlek, és ha nem akarod közelről látni a beleidet és azt, amit ebédeltél, akkor vigyázz a válasszal. Hol vannak a noteszok?
Egy kölyök találta meg őket. Nem én voltam, egy kölyök. A régi házatokban lakik Mori. Biztos megtalálta a pincében, vagy valahol.
Morris belenéz öreg haverja arcába, hazugságot keres, ugyanakkor igyekszik megbirkózni annak a hirtelen átalakulásával, amit tudni vélt. Mint egy kemény balkanyar egy 100-zal haladó kocsiban.
Kérlek, Mori, kérlek! Peter Saubers a neve!
Ez meggyőző, mert ő ismeri a család nevét, amely abban a házban él, ahol felnőtt. Mellesleg egy ember, akinek mély sebb van a seggén, alig ha képes ilyesmit kitalálni a pillanat ihletében.
Te honnan tudod ezt?
Mert nekem próbálja eladni őket, Mori. Orvosra van szükségem, úgy vérzek, mint egy leszúrt disznó.
Mert disznó vagy, gondolja Morris. De ne aggódj, öreg haver. Nagyon hamar megszabadulsz a nyomorúságodtól. Elküldelek az égi könyvesboltba. De még nem.
Ugyanis Morris meglátta a remény ragyogó sugarát.
Próbálja, mondta Andy. Nem azt, hogy próbálta. Mondj el mindent, parancsolja. Aztán elmegyek. Neked kell hívnod a mentőket, de meg tudod te azt oldani.
Honnan tudjam, hogy igazat beszélsz?
Mert ha a srácnál vannak a noteszok, akkor te többé nem érdekelsz. Természetesen meg kell ígérned, hogy nem árulod el kibántott. Egy állarcos ember volt, ugye? Valószínűleg drogos. Pénzt akart, igaz?
Andy buzgón bologat.
Semmi köze a noteszokhoz, igaz?
Nem, nem semmi a világon. Azt hiszed, bele akarok keveredni?
Szerintem nem. De ha megpróbálsz kitalálni valamilyen mesét, és ha a nevem benne lesz abban a mesében, akkor vissza kell jönnöm.
Nem, nem fogok, Mori, nem fogok.
Ezt ugyanolyan gyerekes megnyilatkozás követi, mint amilyen gyerekes a lebigyedő nyáltó fényes ajak.
Becs szó!
Akkor mondjál mindent.
Andy megteszi. Beszél Sauvers első látogatásáról, a noteszok és a levelek az Olympusról összehasonlítható fénymásolatairól. Elmondja, hogy a magát James Hawkinsnak nevező fiút a levelek gerincén lévő öntapadó segítségével azonosította. Azután beszél a fiú második látogatásáról, amikor ő sarokba szorította. Befejezi a hangposta üzenettel a River Bend üdülőbe induló iskolai kirándulásról, és az ígérettel, hogy nem egészen két nap múlva, hétfő délután Saubers idejön.
Hétfő mikor?
Azt nem mondta. Gondolom, tanítás után. A Northfield középiskolába jár. Mori, még mindig nagyon vérzek.
Igen, bólint Morris szórakozottan. Azt hiszem.
Eszeveszetten töri a fejét. A fiú azt állítja, hogy minden notesz nála van. Ebben hazudhat is, de valószínűleg igazat mond. A noteszok száma, amelyet Andy mondott, igaznak tűnik.
És olvasta őket.
Ez a féltékenység szikráját csiholja Morris Bellamy fejében, és olyan tüzet gyújt, amely hamar eléri a szívét.
A Saubers kölyök olvasta, ami Morrisnak, egyedül Morrisnak volt számva.
Ez súlyos igazságtalanság, amelyet orvosolni kell. Közelebb hajol Andyhez, és azt kérdi.
Buzi vagy? Ugye az vagy?
Andy pillelje megrebben.
Én? Mit számít az? A Mori, mentőre van szükségem.
Van partnered?
Öreg haverja sérült, de nem ostoba. Érti, mire megy ki a kérdés.
Igen.
Nem,
gondolja Morris, és meglendül a balta. Cupp. Andy felsikolt, és vonaglani kezd a véres szőnyegen. Morris ismét meglendíti a baltát, és Andy ismét felsikolt. Szerencse, hogy a szoba falait könyvek borítják, gondolja Morris. A könyv jó hangszigetelő.
Hallgass már el a fenebelét,
mondja, de Andy nem hallgat el. Négy balta csapás kell hozzá. Az utolsó Andy órnyergére érkezik, kipukkasztja a szemét, mint a szőlőszemeket, és a vonaglás is abba marad végre. Morris kiúzza a baltát, az acél halka megcsikordul a csonton, aztán ledobja Andy kinyújtott keze mellé.
Na, mondja, mindennek vége.
A szőnyeg átázott a vértől. Az íróasztal eleje gyöngyözik a vértől, az egyik fal is. Morris szintúgy. Az iroda egy vágóhíd. Ez nem izgatja Morrist, tökéletesen nyugodt. Talán a sok miatt, gondolja. És akkor mi van? Nyugodtnak kell lennie. Izgatott emberek elfelejtenek dolgokat. Az asztal mögött két ajtó nyílik. Az egyik öreg haverja fürdőszobájába, a másik egy beépített szekrénybe. Rengeteg ruha van benne. Köztük két öltöny, amelyek drágának tűnnek. Ezeket Morris persze nem használhatja, elveszne bennük. Szeretne lezuhanyozni a fürdőszobában, de ha a vágyak lovak lennének, és a többi, megteszi a mosdó is. Miközben leveszi véres ingét és megmosakszik, próbálja végig gondolni, mit érintett meg azóta, hogy belépett a boltba. Nem sok minden lehet. Azt azonban nem szabad elfelejtenie, hogy letörölje az ajtólógó táblát. Meg a szekrénynek és ennek a mosdónak a kilincsét. Megtörülközik. Visszamegy az irodába, a törülközőt és a véres inget a holttestre dobja. A farmerja is vérfoltos lett, ám ezt a problémát könnyen megoldja azzal, amit a szekrényben talál, legalább két tucat póló csinosan összehajtogatva, köztük sejem papír. Talál egy XL méretűt, amely a combja közepéig eltakarhatja a nadrágot, éppen ott, ahol a legnagyobb foltok vannak. Ezt széthajtogatja.
Andrew Halliday ritka kiadványok.
Ezt szitázták az elejére, meg a bolt telefonszámát, a weboldal címét és egy nyitott könyvképét. Valószínűleg a pénzes vevőknek osztogatja őket. Azok átveszik, megköszönik és sose viselik.
Bele akar bújni, aztán úgy dönt, nem igazán akar úgy grasszálni, hogy a legújabb gyilkosság a helyszínét hirdeti a mellén, így hát kifordítja a pólót. A betűk kicsit átlátszanak, de annyira nem, hogy el lehessen olvasni őket, a könyv pedig akármilyen négyszögletű tárgy lehet. A cipő viszont gond. A felső, tiszta vér a talpára is ragad belőle. Tanulmányozó öreg haverja lábát, helyeslően bólint és visszatér a szekrényhez. Andy dereka lehet a kétszerese az övének, de a lába nagyjából ugyanakkora. Kiválaszt egy pár cipőt és felpróbálja. Egy kicsit szorít, talán lesz a lábán egy-két hólyag, de ez kis ár azért, amit megtudott, és a régen halogatott bosszúhoz képest, amelyet végre kitölthetett. Továbbá rohadtul puccos cipő. A saját láb beléjét a szőnyegen növekvő szemét dombra hajítja, ezután megvizsgálja a sapkáját. Foltalan. Szerencse. Fölteszi, körbejár az irodában, letörli azokat a felszíneket, amelyekről tudja, hogy megérintette meg azokat, amelyeket megérinthetett. Még utoljára letérdel a hullam elé, átkutatja a zsebeit. Most véres lesz a keze. Megint meg kell mosni. Hát igen, ez így megy. Ez Vonnegut, nem Rothstein, gondolja és elneveti magát. Az irodalmi utalások mindig örömmel töltik el. Andy kulcsai az előső zsebében vannak, a tárcája a fenekének azon az oldalán, amelyet Morris nem hasított szét a baltával. Újabb szerencse. Nem sok készpénz van benne, kevesebb, mint 30 dollár, de hát aki a kicsit nem becsüli, és a többi. Elteszi a bankjegyeket a kulcsokkal együtt, azután ismét megbossa a kezét, és ismét letörli a csapot. Mielőtt távozna a szentélyből, szemügyre veszi a baltát. A feje alvat vértől és hajtól mocskos. A gumírozott markolat nyilvánvalóan tele van tenyérlenyomattal. Valószínűleg be kellene tennie az egyik szerszámos táskába, az ingével és a cipőjével együtt, de valami megérzés túl mély ahhoz, hogy szavakba lehessen foglalni, ám nagyon erős, arra inti, hogy legalább egy ideig hagyja itt. Fölveszi, letörli a fejét és a nyelét, hogy megszabaduljon az ujjlenyomatoktól, azután gyengéden elhelyezi a fáin asztalon. Mint egy figyelmeztetést. Vagy egy névjegyet. Ki mondja, hogy nem vagyok farkas, Mr. McFarland? Kérdez az üres irodától. Ki mondja? Távozik. A véres törölközővel fordítva el a kilincset.